Ibrahim, thank you very much. Szolgálatot. És a mai alkalommal egyébként pont a szolgálatról fogok beszélni. Ugye sokszor előfordul, hogy azt mondjuk egy ilyen igehirdetés kapcsán, vagy egy istentiszteleti szolgálat kapcsán, hogy hú, de nehéz, izgulok, képes vagyok-e rá, meg minden. De hát egyébként is nagyon sok olyan feladat van az életben, ami olyan kihívást jelent, ami aggodalommal tölt el, félelemmel tölt el, és ugye most éppen azt hirdettem az istentisztelet előtt, hogy 2 hét múlva kezdődnek a választások. Ugye a választásokhoz is sokféleképpen lehet hozzáállni, ez egy terhet jelent, vagy pedig egy lehetőséget jelent testvéreknek, nekünk, hogy megtaláljuk szolgálati területünket, az, hogy másoknak hogyan segítsünk. Tehát erről fogunk a mai alkalommal szólni, és először a gyerekekhez szeretnék szólni. Hello! Tessék? Gyere előre, jó? Előre jössz? Köszi! Jó. Sziasztok! Szóval... gyere te is, nyugodtan, gyere. Örülök neki. Egy bátor elindulást láthattunk az előbb, igen. Köszönöm szépen. Szóval, otthon is szoktatok segíteni szülőknek, anyának? Időnként. Mi az, amit örömmel csináltok? Mi az, amire azt mondjátok, hogy na, ez jól esett megcsinálni? Nincs ilyen? Én gyerekkoromban emlékszem, amikor például nagyapám elvitt halászni engem, és az egy különleges dolog volt, hogy megbízott bennem. Ő állt a ladikban, dobta a dobóhálót, én megeveztem, és akkor ő mondta, hogy hogyan evezzek, hova menjünk, és éreztem, hogy hú, hát ez egy milyen komoly feladat. És jó dolog, nem, hogyha fontosnak érezzük magunkat, igaz? Konrád, te szoktál otthon segíteni? Csak bólincsál. Van, amit elrakod mondjuk a ruhádat, nem? Az segítség? Hát az is segítség, igaz? Nem anyának kell utánunk pakolnia. Az is jó. És itt egy kislányról szeretnék olvasni a Bibliában, csak röviden elmondom ezt a, vagy felolvasom ezt a történetet. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfiú és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát, és az a férfi vitéz, hős volt, de leprás. Kiről olvasunk? Van egy nagy tábornok, egy hadvezér, mondja. Így van. Hát annyira rossz, hogy halálos. Igen, az elég rossz. És ugye hiába volt nagy ember, de nagyon beteg lett. A történetből kiderült, szerette a családja, és hát aggódtak érte, hogy mi lesz velük. És ugye ez a szíriai sereg abban az időben sokszor betört Izrael területére, és foglyokat ejtettek, többek között egyszer egy kislányt is elhoztak. Egyszer egy portyázó csapat ment Szíriából ki, és azok Izrael országából egy kislányt vittek foglyul. Most gondoljátok meg, hogy valakit elvisznek otthonról, idegenek, és bekerül egy idegen családba, egy idegen háztartásba. Nem beszéli a nyelvet, nem ismeri azokat az embereket, hú, de rossz neki, nem? És mit csinál ilyenkor az ember, amikor hát nem érzi jól magát? Megijed, bezárkózik, nem? Valószínűleg, hogy inkább akkor nem szól egy szót se, igaz? És hát kiderült ugye ebbe a családba, hogy az apuka, aki éppen egy nagy vezér, beteg lett. És szerintetek ilyenkor mit csinál egy család, amikor kiderül, hogy beteg valaki? Hát keresik a megoldást, a gyógyszereket, igaz? Az orvost, így van. Na ki az orvos? Jézus lesz az orvos, így van. És ez a kislány azt mondta, Ezt mondta az asszonyának, bárcsak az én uram, tehát ugye ez a leprás ember, szembe lenne a mi prófétánkkal, aki Samáriában van, kétség nélkül meggyógyítaná őt a bélpoklosságából. Most nézzétek meg, hogy ez a kislány mondhatta volna azt, hogy hát, dehogy mondom, itt idegeneknek, akik engem otthonról elhoztak, dehogy mondom, mi lenne a megoldás. És a kislány mondta, ugye? Miért mondta? Miért? Ez neki kötelessége volt? Nem. Illetve ez nem is az apukája volt, de igen, szerette a családfőt. Ugye? De erre kérte valaki? Vagy tudták egyáltalán, hogy ő ilyen megoldást tud? Nem. Tudjátok, miről szól ez egy kicsit, ez a történet? Hogy nem csak az a segítség, amikor mondják, hogy édes kisfiam, tedd már el a büdös zoknidat, ami ott hever egy hete az ágyad mellett. Hát az is szép dolog. De ugye az még szebb, hogyha mondjuk magadtól eszedbe jut. Vagy eszedbe jut, hogy látod, hogy hát mit tudom én, az a szék ott egy kicsit elkezdte elereszteni magát, és oda megyek, és mondjuk van egy ragasztó, megragasztom gyorsan, és működik. És erre nem kért senki. Akkor ez jobb segítség? Persze, hát ez sokkal jobb. Azt mondják, hogy te gondolkodtál is azon, hogy hogyan lehet hasznos része lenni a családnak. És gondoljátok meg, ennek a történetnek egy különleges eredménye az, hogy komolyan veszik azt, amit ez a kislány mondott. Tehát nem az van, hogy ó, hát csak beszél egy gyerek. Figyeljétek meg, hogy aki segíteni fog, aki segít otthon, azt te kezdik komolyan venni. Ó, hát rá lehet számítani. Az jó érzés, hogyha lehet rád számítani? Persze, az nagyon jó érzés, igaz? Úgyhogy ezt kívánom nektek, meg így is olvassátok ezt a történetet, hogy ha akarsz, ha akarod azt, hogy megbízzanak benned, hogy megdicsérjenek, hogy azt mondják, hogy hú, hát ez már egy komoly gyerek, akkor segíts otthon, és meglátod, milyen jó érzés lesz. Megbeszéltük? Na, megkérdezem két hét múlva anyát. Mi változott, jó? Köszönöm szépen. Legyetek kedvesek a helyetekre ülni. És megkérek mindenkit, hogy nyissuk ki Márk evangéliuma 6. fejezeténél a Szentírást. És itt a 30. verset olvassuk el. Ja, a mai alkalomnak a címe, ezt mondom is, hogyha majd így feljegyezzük a címét, a szolgálat buktatói, illetve a hosszú távú eredményes szolgálat titka. Jó, tehát három olyan lelki akadályt fogunk végigvenni, ami esetleg akadályozhatja azt, hogy mi eredményesen tudjunk másoknak segíteni, illetve ennek ezzel szemben, hogy meg fogjuk nézni, hogy mi az, amikor eredményesen tudunk működni, jó? Tehát elolvasok most egy 14 versből álló szakaszt a Szentírásból, Márk evangélium a 6. fejezet 30. versétől a 44. versig tartó részt. Jó? Ha mindenkinek megvan, Márk evangélium a 6. fejezet. Nagyon jól ismert történet, és próbáljunk belehelyezkedni a történetbe. Képzeljük el, hogy ez tényleg a szemünk előtt történik meg. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszéltek neki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Ugye arról van szó, hogy Jézus kiküldte őket szolgálni, és most jöttek, hogy elmondják, hogy milyen tapasztalataik voltak. Ő pedig mondta nekik, gyertek el, csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan voltak a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Ismerős, pörgés, stressz, nincs időm semmire. És elmentek hajón egy puszta helyre, csupán ő maguk. A sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt. Á, ott van Jézus! Emberek, hát gyertek, itt van Jézus, lehet vele beszélgetni. Ugye? Nem erre számítottak pontosan. Tehát a sokaság pedig meglátta őket, amint mentek, és sokan megismerték őt, és minden városból egybefutottak oda gyalog, és megelőzték őket, hogy hozzá gyülekeznének. És kimenvén Jézus nagy sokaságot látott, és megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sokra tanítani. Mikor pedig immár nagy idő volt, tehát magyarul késő volt, hozzámenvén a tanítványai mondták, puszta ez a hely, és immár késő van. Bocsásd el őket, hogy elmenjenek a körülfekvő majorokba és falvakba, hogy vegyenek maguknak kenyeret, mert nincs mit enniük. Ő pedig felelve mondta nékik, adjatok nekik ti enni. És mondták, elmenvén vegyünk-e 200 pénzárú kenyeret, hogy enni adjunk nekik. Ugye az a körülbelül egy nagy összeg volt. Ő pedig mondta nekik, hány kenyeretek van, menjetek el, nézzétek meg. És megtudván mondták, hát 5 és 2 halunk. És parancsolta nekik, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld pázsitra. Letelepedtek azért szakaszonként 100-ával és 50-ével. Nem voltak kevesen. Ő pedig vette az 5 kenyeret, a 2 halat, az égre emelve tekintetét hálákat adott, és megszegte a kenyereket, és adta tanítványainak, hogy tegyék azok elé, és a 2 halat is elosztotta mindnyájuk között. Ettek azért mindnyájan, és megelégedtek. És a maradékot felszedték 12 teli kosárral, és a halakból is ugyanennyit. Akik pedig a kenyerekből ettek, mintegy 5000-en voltak, férfiak. Az mit jelent ebben a szövegben az, hogy 5000-en voltak férfiak? Igen? Így van. Tehát 5000-en voltak férfiak, akkor asszonyok, gyerekek, esetleg idősek, az mondjuk még egy 4-es szorzó. 5000 × 4, az egy 20000-es tömeg, simán. Gondoljuk meg. Most gondoljuk meg azt, hogy itt van Jézus, fáradtak, kimerültek. Tényleg jó dolgot tettek a szolgálatban, másokat segítve, elfáradtak. És azt mondják, hogy gyertek, hát egyrészt gondoljuk végig, hogy eddig mit csináltunk, ez egy fontos dolog. Szűrjük le a tanúságokat, Jézus el akarja mondani a szolgálat buktatóit, ugye? És akkor, amikor éppen szusszannának, és azt mondanák, jaj, de jó, most egy kicsit én időm van, ugye, ismerős a kifejezés, most magamra figyelek, akkor egyszerre megjelennek mosolygó emberek, hogy sziasztok, itt vagyunk. És jönnek, és jönnek, és jönnek, és az egy sok hatás lehetett a tanítványoknak, hogy te, ezek már több ezeren vannak. De mekkora tömeg ez? Ez már 10000 ember. 15000 ember. Ha hova jönnek ezek? Ezek velünk akarnak beszélgetni? Ha mit tudunk ezekkel csinálni? Igaz? Tehát sokszor mi a reakciónk? Pont azokkal szemben, akiknek éppen szolgálni akarunk, na nem áll. Ne. Most én föl akarok készülni arra, hogy szolgáljak, és akkor zavarnak az emberek, nem? Ilyenkor azért le is lepleződik, hogy esetleg nem jó az indíték, igaz? És érdekes módon Jézusnál nincs ilyen megbicsaklás, hanem ő örömmel veszi ezeket az embereket, pedig nem alkalmas a szituáció, pedig nem ezt tervezték, ugye? Ismeritek azt a mondást, hogy minden a tervek szerint halad. Csak nem az én terveim szerint. És ezt nem szeretjük, az az igazság. Szóval Jézus pont azért tud jól reagálni, mert hogy, és itt van az első buktató, mert hogy helyesek az indítékai a szolgálathoz. Tehát amikor mi is ugye készülünk választani, és újra gondolni azt, hogy hogyan működünk, és ki milyen felelősséget választ, akkor azért érdemes megnézni, milyen indítékok vezérelnek abban bennünket, hogy szolgáljunk. Ugye, hát a 12 apostol között volt, aki pénzért szeretett volna, anyagi haszonért szolgálni, Júdás, ugye, ő az egyik. Hát ez a legnemtelenebb indíték. De ugye van, aki dicsőség vágyból. Ez vagyok például én. Én egy tipikus olyan ember vagyok, aki nekem kontrollálnom kell, mert bennem az van, hogy jaj, nagy eredmények, és önmegvalósítás, és milyen jó lesz, és majd jól fogom érezni magam akkor, hogyha szolgálok. És észre kell vennem, hogy nem erről szól a dolog, tehát nem rólam szól a dolog. Hát én már észreveszem, meg tudatosítom, De ugye van benne egy ilyen is, hogy jónak tűnik, nagyon jónak tűnik, de azért ott van benne egy önzés, hogy hát azért mégse olyan jó. Ugye? Aztán mennyi félelemmel kapcsolatos indíték van? Emberek elvárják tőlem, ugye? És hát milyen szégyen, hogy nem felelek meg az elvárásaiknak, ugye? Hát az nem jó. Vagy bűntudatom lesz. Az Isten megbüntet. Hát ha én nem szolgálok, akkor mégis való igaz, de ha csak ez az indíték, meg ez a fő indíték, akkor ez megint nem jó. Ugye? Vagy kötelességtudat. Mi a kötelességtudatnak a szava? Kell. Meg kell tennem. Én ebben semmi örömet nem látok, de rám bízták, megcsinálom. Ez milyen eredmény lesz annak akkor, hogyha én azért csinálok bármit is, mert kötelező. De ha nem kötelező, akkor eszem ágába sincs, ugye? Tehát akkor azonnal kihúzom magam. Na hát Jézusnál pont ez volt, amikor megjött a tömeg, hogy ő nem kötelességből szolgált, és ugye azt olvassuk itt az igében, kimelyé Jézus a nagy sokaságot látta, megszánta őket. Tehát együttérzésre indult. Elgondolta, hogy mi az ő szükségletük, nem a saját szükségleteiről gondolkodott, ugye? Mert gyakorlatilag, nem tudom, egyetértetek-e vele, de a legtöbb szavunk, tettünk indítéka, az valamilyen szükséglet. Ugye? Tehát azért cselekszünk, mert valamit érzünk, vágyunk valamire. Tehát, és Jézus képes volt a saját szükségletei helyett azoknak az embereknek a szükségleteire figyelni, és arra irányítani a figyelmét. És éppen ezért ő átérezte azt, ugye ezt most ti is átérzitek, meg én is átérzem, hogy mennyi ember van, aki úgy éli az életét, hogy gyakorlatilag azért él, hogy egyen, nem? Azért dolgozik, hogy jól érezze magát, de egy elég céltalan élete van, és nem több az élete, mint az állatoké, nem? Hát nálunk is otthon van két tengeri malac, életük legfőbb értelme az evés. És boldogok. Hát jó, de az a tengeri malac szintje. Mi egy kicsit magasabb rendű élőlények vagyunk, és kellemetlen az, hogy az emberek többsége mégis a pillanatnyi szükségleteinek a betöltéséért, a testi, fizikai szükségleteinek a betöltéséért él, és slussz, ennyi. És amikor befejeződik az élete, akkor gyakorlatilag nem tud felmutatni semmit, meg nem jutott előrébb semmilyen szempontból, igaz? Megette a kenyerét, és befejezte az életét. De hát ez nem életcél, nem? Hát ennél azért egy picit többre van szükség az életben. És Jézus átérzi azt, hogy milyen jó lenne, ha ezek az emberek látnák azt, hogy ez a földi élet, hát ez csak egy előkészítője, egy csodálatos, örökké tartó életnek, ahol óriási lehetőségeink vannak. És azért van az élet ösztön bennünk, nem? Hát ti is szerettek élni, jön a tavasz, süt a nap, megyünk kirándulni, nem? Az valahogy óriási dolog, hogy szeretünk élni. És miért csak egy földi időszakot élnénk? Hát miért nem élünk hosszabban? És az Isten azt mondja, hogy persze, lehet. És mennyi ember tud róla? Nagyon kevés. Jézus ezt átérzi. És azt mondja, az én szükségletem az nem olyan fontos, mint ezeknek az embereknek a szükséglete. Tehát tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy a szolgálat titka, hogy ne törődjél a saját szükségleteiddel, folytsd el a saját életedet, lényeg, hogy másokra figyelj. Ez jó megoldás? Nyilván, ha kérdezem, akkor már sejthető, hogy nem egészen ez a jó megoldás, sőt, pont az ellentéte igaz. Ahhoz, hogy én másoknak segíteni tudjak, ahhoz, hogy én ne égjek ki, ahhoz, hogy én ne kerüljek ellentmondásba a saját küldetésemmel, ahhoz fontos, hogy a saját szükségleteimre is oda tudjak figyelni, és tisztában legyek azzal, hogy nekem mi a szükségletem, és én mit szeretnék. Tehát ugye Jézus soha nem kötelességből, mások iránti elvárásból, az Isten büntetéséből, től való félelemből szolgált, hanem miért szolgált Jézus? Mi volt az ő szükséglete, ami éppen találkozott azzal, hogy másoknak is segít? Tessék?
Igen.
De ez lehet egy nyűg, egy teher. Nekem is van olyan barátom, aki azt mondja, hogy hát de hogy segítek másnak, hát, mi hasznom van belőle, hát mindenki oldja meg, maga kész, hagyjuk egymást békén. Mi volt Jézusnak az a szükséglete, ami az ő személyes szükséglete is volt. Tehát mondom, van ennek egy jó kifejezés ennek a kötelesség tudatnak, amikor azt mondom, hogy nekem ezt meg kell tennem. Mennyire más az, amikor azt mondom, hogy én úgy döntöttem szabad akaratból, hogy én ezt fogom tenni. Mennyire más, nem? Van olyan dolog, amit ne tegyünk, mert nincs benne semmi örömünk. Nem? Hát akkor ismeritek ti is ezt, hogy gyereknek is mondjuk, amikor segít otthon, inkább ne segíts. Hát ez így köszi. Ezzel a lelkülettel meg nálunk is van olyan gyerek, vagy volt olyan gyerek, aki ezt mondta, hogy ezt megcsináltam, de soha többé nem. Tehát ez így, ez így nem jó, igaz? Tehát Jézusnak ez saját szükséglete volt, hogy másokat segítsen, és gyakorlatilag pont ez volt a lényege, hogy örömét lelte abban, hogy felfedezte azt, hogy a másiknak jó, és ez neki is jó, és gyakorlatilag a szolgálat által ő is kapott, igaz? Az a kiégésnek az egyik receptje, hogyha ki akarsz égni, hogyha el akarsz fásulni, hogy csak adjál, de ne töltődjél. Hát az egy biztos kudarc, igaz? És ugye azt látjuk, hogy Jézus a legnagyobb örömmel fogadta ezeket az embereket, és nyilván azért jöttek utána, meg azért jöttek hozzá, mert azt érezték, hogy Jézus tényleg örül nekik, és Jézusból áradt valami különleges dolog, különleges lelkület, ugye? Jézus tudta azt, hogy az, ami most készülődik, az egy nagyszerű dolog, és ő ennek örült, őt ez belülről fűtötte, és mozgatta. Szeretném, ha kinyitnátok Énekek éneke 8. fejezeténél a Szentírást. Gyakorlatilag én is így beszélgettem a feleségemmel erről időnként, hogy hogy van az, hogy ugye én a lelkészi szolgálatban nem égtem ki. Úgy érzem, hogy nem égtem ki, remélem ti is így látjátok. Hogy ez hogy van? És itt van egy olyan jó ige. Gyakorlatilag az az öröm, amit egy másokért való szolgálat ad, az felülírja a nehézségek okozta fájdalmakat, csalódásokat. És ugye, nézzétek meg, ez kicsit hasonlít a szerelemhez. Itt az Énekek éneke, ugye a Biblia szerelmi könyve, a szerelmi költészetnek az egyik csúcsa, és itt a 8. fejezet 6. versében a következőt olvasom. Ugye ez egy fogadalomtétel gyakorlatilag itt Énekek énekében, és így hangzik, ha megvan mindenkinek, Énekek éneke 8. fejezet 6. vers. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem. Lángjai, tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatják e szeretetet, még a folyó vizek sem boríthatják azt el. Tehát Jézusban benne volt ez a tűz. Éppen ezért nem lehetett őt kiábrándítani, vagy amikor jött a tömeg, akkor nem tört össze, hanem inkább inspirálta, nem? Van akit ez inspirál, van akit ez a saját képességeinek a meghaladására késztet. És éppen ezért, mert hogy látta, hogy sokan vannak, ez benne azt a gondolatot gerjesztette, hogy akkor nekik most segítenünk kell. És érdekes módon nem arra tekintett, hogy milyen akadályok vannak. Ugye? Tehát az első buktató, ahogy mondtam, az a rossz indíték. A második, amikor egy ember azon gondolkodik, hogy úgyse fog sikerülni. Hát ez nehezebb feladat, mint amire képes vagyok. Hagyjuk. És akkor így gyakorlatilag föl is adja. És nézzük meg, hogy a tanítványok, amikor ugye már beesteledik, Jézus prédikált nekik, oktatta őket, és azért ez is érdekes, hogy 20 000 embert
oktatott. Nem volt hangosítás, igaz? Meg semmi ilyesmi. Ezért Jézusnak volt egy orgánuma, nem? Nyilván a terület is segített mondjuk, hogy így eljusson, de 20 000 ember hallgatta csendben. Ez egy különleges dolog. És amikor késő lett, akkor ugye Jézus meglát egy lehetőséget. Mondják a tanítványok, hogy hát ezek éhesek, fáradtak, küldjük már el őket. Kicsit benne van az is, hogy eleve váratlanul érkeztek, most már régen itt vannak, most már menjenek talán. Ugye, és érdekes módon Jézus meg teljesen más szemüvegen látja a valóságot, és ugye azt mondja, hogy adjunk nekik enni, adjatok nekik ti enni. És a tanítványok így néznek, mert ugye Jézus mit lát? Azt látja, hogy ha itt van egy szükséglete egy embernek, akkor az Isten ott segíteni fog. Itt már nem csak az emberiről van szó, az emberi síkról, ugye? Hanem arról van szó, hogy ahol szeretet van, ahol átérezzük a másik szükségletét, ahol megjelenik bennünk az a gondolat, hogy itt valamit tenni kell, mert az az ember rászorul a segítségre, akkor ott az Isten is jelen van. És az Isten azt mondja, hogy a szeretetnek nincsenek határai. Ugye, mint ebben az igében is olvastuk, ebben a tűzről szóló igében. És Jézus hitt abban, hogy lehet ezeken az embereken segíteni. Hát a tanítványok nem hittek. Azok elkezdték az emberi korlátokat, meg akadályokat sorolni, hogy hát azért ez sok pénzbe fog kerülni, hogy ezeknek enni adni, 20 000 embert így hirtelenjében megetetni, hát ez nem biztos, hogy sikerülni fog, ugye? Ők ezt látják. És ők gyakorlatilag, ők csak a buktatókat képesek látni, és érdekes módon Jézus teljesen ellentétesen gondolkodik. Nyissuk ki János evangélium a 12. fejezeténél a Szentírást, és ugye ez jellemző végig a tanítványokra, hogy ők, ahol nehézséget látnak, ott megrettennek. És ahol azt látják, hogy itt ez meghaladja az erejüket, ott ők már készülnek a kudarcra. És Istennél pedig az, hogy veszteségeket szenvedünk el, vagy nehézségekbe ütközünk, ez pont ellentétesen hat. És ugye a legszélsőségesebb példa az Jézus keresztáldozata. Nézzük itt meg, János 12. fejezetében azt mondja Jézus, és ez egy hihetetlenül egyszerű, mindennapokban tapasztalható törvényszerűség, így olvasom 12.24-től. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag nem hal el, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Tehát magyarul észszerűtlennek tűnik, hogy én a gabonát, amiből éppen kenyeret is süthetnék, a gabonát elvetem, beleteszem a földbe. Ha most ugye nem tudnánk, hogy mi az, hogy vetés, a vetés mezőgazdasági művelete, akkor néznénk, normális ez az ember. Hát a ételt beleteszi a földbe. Hát mit vár? És tudjuk azt, hogy a mag bizony ki fog kelni. De ha nem tudnánk, akkor egy bolondságnak tartanánk. És gyakorlatilag Jézus áldozata is ez. Jézus áldozatul adta magát, meghalt, elszenvedte a vereséget, és mindenki úgy nézett rá, hogy hát ez megbukott, hát ezt kivégezték, kész. Hát milyen gyenge, ha le lehet győzni, ha föl lehet feszíteni a keresztre, hát akkor ez egy gyenge ember, kész. És Jézus így folytatja itt ezt a szöveget, azt mondja, aki szereti a maga életét, el fogja veszíteni azt. Aki pedig gyűlöli a maga életét e világon, örök életre tartja meg azt. Magyarul, hogy aki mer kockáztatni, aki mer befektetni, mert látja, hogy érdemes, mert van valami szükséglet, a másik embernek a szükséglete, és mer egy kockázatot felvállalni, lehet, hogy adott pillanatban úgy néz ki, hogy ez egy őrültség, de nem lesz őrültség. Ha jók az indítékai, ha tényleg szeretetből fakad, akkor nincs akadály. És mi abban élünk gyakorlatilag folyamatosan az életünk, hogy az akadályokat nézzük. Mi az, ami nehézség, és állandóan azt mérjük össze, hogy vajon a mi erőnk az nagyobb-e, mint az adott kihívás. És közben az Isten azt mondja, hogy de bocs, van még egy szempont, ami itt játszik, az, hogy te gondolsz arra, hogy itt azért a szeretet az egy hatalmasabb erő. Maga az Isten, aki a szeretet, és aki meg tudja oldani a lehetetlent. És ez az, amit végül is látunk, hogy Jézusnál nincs lehetetlen. Pedig azért Jézust megpróbálták igen-igen megakadályozni abban, hogy ezt a szeretet szolgálatot meghozza, ezt a szeretet áldozatot meghozza. Nyissuk ki Márk evangélium a 15. fejezeténél a Szentírást, és itt csak a kereszt áldozatnak egy mozzanatát szeretném kiemelni. És ez is mutatja, hogy egyszerűen Jézus nem lehetett eltántorítani a céljától, mert jók voltak az indítékai, és mert túllátott a saját maga lényén, és látta azt, hogy neki milyen öröm. Nem csak egyszerűen szabad volt arra, hogy jót cselekedjen, de az foglalkoztatta az elméjét, hogy milyen jó lesz a többieknek is, amikor én győzök. Igaz? Ez egyébként egy tipikus viktimológiai kérdés. Tudjátok, a viktimológia azzal foglalkozik, hogy katasztrófa helyzetben kik a túlélők, és ugye az, aki egyedül próbál győzni, és csak a saját megmenekülésére, vagy éppen sikerére gondol, az sokkal kevésbé hatékony, és sokkal kevésbé eredményes, mint az, aki csapatban gondolkodik. És ugye Jézus azt mondja, hogy én elvetem magam, én vagyok a mag, az én életem kerül földbe, meghalok, de mennyi ember kell életre ezáltal? Mennyi embernek lesz jó? Tehát ez a fajta csapatszellem, hogy együtt gondolkodunk. Ez mennyire különleges. És Jézus mivel nem akart egyedül győzni, ezért ez még egy erőt adott arra, hogy tényleg másokért tudjon tenni, és másoknak tudjon adni. Tehát ugye, mert most miért mondom el ezeket? Azért, mert ugye bennünk van az a vágy, hogy tegyünk valamit emberekért. Nagyjából ezért ülünk itt, igaz? Nem csak egyszerűen meg akarjuk ismerni, hogy hát Isten emberei, vagy éppen maga Isten milyen jókat tesz, hanem szeretnénk ebben részesülni, igaz? Tehát szeretnénk ebben a szolgálatban részt venni. Mert már megtapasztaltuk talán azt, hogy milyen jó segíteni, milyen jó adni másoknak. De akkor jönnek ugye azok az akadályok, amik miatt elbátortalanodunk, és azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy mégse én vagyok az az ember, aki erre alkalmas, és pont azért mondom el ezeket, hogy inspiráljalak benneteket, hogy dehogy nem, csak kicsit helyre kell tenni magunkat, de egyébként alkalmasak vagyunk, mindenki alkalmas arra, hogy valami kihívást, valami szolgálata teljesítsen. És itt olvasom Márk 15. fejezet 24. versétől az igét, hogy Jézusnak ez mennyire nehéz volt, és itt jön a harmadik buktató, egyébként a kudarc és a szégyen kérdése. Tehát az első volt ugye a helytelen indíték, a második az akadályokhoz való viszonyunk, és a harmadik pedig a kudarc és a szégyen feldolgozásának a kérdése. Így olvasom, tehát Márk 15. fejezet 24. versétől az igét, és megfeszítették őt. Először csak így gondoljátok meg, én mindig szeretem átgondolni a keresztáldozatot. Tehát Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy az áldozata által az egész emberiséget megmentse. Hogy megmutassa azt, hogy egyrészt mit kapnánk mi, hogyha ő nem lenne. Másrészt, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mégis ő vállalja helyettünk a büntetést. És ugye ez a keresztre feszítés, ugye látunk egy pár keresztet az országban mindenfelé, hogy megyünk, Jézus ott lóg a kereszten, és van egy ilyen kis kötényke rajta. Hát sajnos nem így történt. Ugye a Szentírás arról beszél, hogy a római kivégzés, a keresztre feszítés, az egyrészt egy kínhalál volt, mert fuldoklott az illető, ugye így lógott a kereszten, és a rekeszizma kellett, hogy
működtesse a tüdejét, emelgesse, de idő után elfáradt, tehát ez egy fulladásos halál volt, az egyik legfélelmetesebb halál, de másrészt pedig megszégyenítés is volt, a szégyen. Ugye a mi kultúránkban, európai kultúrában nagyon erősen benne van a szégyen. Szégyeld magad, nem szégyelled magad, tehát ezek szavaink is. És a jó ember az, aki sokat szégyelli magát, legalábbis ezt gondoljuk, de hogy nem egészséges. És Jézust megszégyenítették, anyaszült mesztelenül feszítették a keresztre, csak hát így nem illik ábrázolni, de egyébként hát ez így volt. És ugye, olvasom, és megfeszítették őt, és elosztották a ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Volt pedig 3 óra, amikor megfeszítették őt. Ez úgy nagyjából 9 órának felel meg a mi időszámításunk szerint, reggel 9. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt fölébe írva a zsidók királya. 2 rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb és egyet bal keze felől. És beteljesedett az írás, amely azt mondta, és a bűnösök közé számláltatott. És az arra menők pedig szitták őt. Fejüket hajtogatván és mondván, hach, aki lerontod a templomot, ugye ezt mondta, 3 nap alatt fölépített, szabadítsd meg magad, és szállj le a keresztről. És ugyanúgy a főpapok is csúfolódtak egymás között, az írástudókkal mondták, másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, és hogy lássuk és higgyünk. És akiket vele együtt feszítettek keresztre, azok is szitták őt. Most gondoljuk meg, itt van egy ember, aki haldoklik, és mindenki szidja. Megszégyenítés. Ugye ez egy, ettől rettegünk. Kiközösítés, megszégyenítés. Ez nagyon durva, talán a fizikai fájdalomnál is keményebb szenvedés, lelki szenvedés. Hogy lehetett az, hogy Jézus Krisztus nem tört össze, nem adta föl, nem keseredett el, gyakorlatilag mindenki lemondott róla, mindenki utálta. Hát azért nem egy jó dolog. Hogy lehetett az, hogy Jézus nem tudták eltántorítani a céljától? És ugye egyszerűen azért, mert Jézus viszont nem így gondolkodott önmagáról. És az, hogy hogyan gondolkodunk önmagunkról, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egyébként mennyire vagyunk immunisak a mások megszégyenítő viselkedésétől. Mert az emberek szeretnek másokat megszégyeníteni. De ugye itt van a kenyérszaporítás, ha visszatérünk ehhez a történethez. A tanítványok kudarcot vallottak. Ugye Jézus megmondta nekik a lehetőséget, a tanítványok pedig azt mondták, hogy hát nem lehet ennyi embernek enni adni. Jézus meg leül, az is egy félelmetes jelenet lehetett, és fog 5 halat, és elkezdi, hát én úgy képzelem, hogy fogja a kenyeret, és így húzza, és egyszerűen 2 lesz belőle, és adja. És a tanítványok látják, hogy ezt hogy csinálja, és döbbenetes. Tehát ugye ő az Isten. És akkor érzékelték, hogy nyilván ez egy nagyon ilyen kellemesen hátborzongató érzés, hogy nézték, hogy ez hihetetlen. Hát itt teremti a kenyeret. És teszi, és teszi, és 15 000-20 000 ember jól lakik a kenyérrel. Hát ugye ez volt az, amit a tanítványok megértettek, hogy itt azért nem emberrel van dolgunk, hanem Istennel. És ami a történetben a nagyon szép, Márk evangélium a 6. fejezetében, hogy Jézus nem mondja azt, hogy de bénák vagytok. Hát erre se vagytok képesek. Vagy jaj, de hitetlenek vagytok. Na, csalódtam bennetek. De nem szégyeníti meg őket, hanem ugye azt olvassuk, hogy parancsolta nekik, hogy ültessék le a tömeget, bevonta őket a szolgálatba, és utána nekik adja a kenyeret, meg a halat, amit megszaporít, és ők adják tovább. És mi nagyon sokszor megszégyenítjük magunkat. Tehát tipikus, nem tudom, hogy ti, hogy észreveszitek-e, amikor így beszéltek magatokkal, hogy de hülye vagyok, de béna vagyok, de elrontottam, hogy csinálhatok ilyet. Mi nagyon sokszor utáljuk magunkat, és vádoljuk magunkat. És ez az egyik legrosszabb, amit tehetünk. Ezt nem szabad csinálni. Mert hogy az ember nem azt éri el vele, amit szeretne. Ugye azt mondtam, hogy minden tettünk mögött van egy szükséglet. És igen, itt is van egy rosszul kifejezett szükséglet, amikor szidom magam, meg károsztatom magam, mert tényleg vártam azt, hogy valami jó dolog történjen, csalódtam. Ugye nem voltam a helyzet magaslatán, mint ahogy a tanítványok sem voltak a helyzet magaslatán, és elkezdem magam szidni, vádolni. Gyakorlatilag, igen, ért egy csalódás, ért egy veszteség. Nem tudtam betölteni azt a bizalmat, mondjuk, amit megszavaztak nekem, és most szomorú vagyok. Csak más dolog az, hogy gyászolok valami miatt, egy kudarc miatt, meg más, amikor elásom magam. Ugye? Eltemetem magam. Hát a kettő az nem ugyanazt az eredmény szolgálja. Mert az egyiknél arról van szó, hogy kifejezhetem, és akár el is mondhatom, hogy igen, én arra vártam, hogy az az öröm, ahogy szolgálok, az majd engem is, meg mások szükségletét is betölti. Igen, lehet szomorkodni azon, hogy ezt elszúrtam. Ez konkrétan. Nem én vagyok a béna, csak ebbe a dologba most nem jól tettem. Ez a dolog nem fog elválasztani Istentől, nem tör össze, és nem tesz reménytelenni, és nem tesz képtelenni a következő szolgálatra. Nem az lesz, hogy hát akkor is béna voltam, most is béna leszek, hanem elgyászolom, levonom a következtetéseket, kérem az Istent, hogy segítsen, és egyébként legközelebb majd kicsit előre gondolkodom, és merek. Tehát ebből az elgyászolásból az lesz, hogy merek szolgálni. A másikból, hogyha szidom magam, elátkozom magam, leírom magam, hogy na, én ilyen meg ilyen rossz vagyok, akkor egyrészt az Istentől elválasztom magam. Az Isten nem vádol senkit, engem se, a magamat vádolom, akkor gyakorlatilag Isten helyébe ülök, nem jó. Másrészt pedig, mert egyszerűen nem fogom látni azt, hogy ó, hát jó, ez vagyok én, de hát az Isten azért mennyi mindent tud tenni, tehát nem csak én vagyok, aki működtetem a dolgokat. Viszont amikor lenyugszom, amikor elfogadom azt, hogy ez most nem sikerült, de majd legközelebb sikerül, akkor el tudok távolodni egészségesen magamtól, és azt tudom mondani, rendben, de majd lesz másképp, meg majd kapok más segítséget, meg tanultam ebből, egészen másképp fogok a szolgálathoz viszonyulni. És nem az lesz, hogy amikor megkérnek mondjuk egy választáson, hogy figyelj, vállald el, hát én ebben mindig nagyon gyenge voltam, és kész, akkor. Tehát így nem fogok tudni fejlődni, mert ugye a szolgálat az a fejlődésnek is az eszköze. És nézzük meg, itt vannak a tanítványok, nem itt vallanak kudarcot, sok helyen vallanak kudarcot, és sok rossz indítékuk van. Ha gondoltok Jakabra, Jánosra, akik azért miniszteri pozíciót szeretnének az új királyságba, és ezt úgy hangot is adnak neki, ugye? Tehát látjuk, hogy ott vannak a rossz indítékok, ott van az akadályoktól való félelem, és a harmadik pedig ugye a kudarc helytelen feldolgozása. És ott van, hogy a végén, amikor Jézus meghozza a legnagyobb áldozatot, a legkeményebb ellenállás közben Jézus nem vall kudarcot, mert helyesek az indítékai, nem botlik meg az akadályban, pedig az nagyon nagy akadály volt, hogy őt keresztre feszítik, és gyakorlatilag elkárhoztatják és megszégyenítik. És Jézus tudja, hogy nem, ez egy győztes történet lesz, bár most úgy tűnik, hogy vesztes, és nagy önfeláldozással jár, és itt vannak, és nem csak önmagát menti meg, hanem itt vannak a tanítványok, akik mellette kudarcot vallanak, nem? Megtagadják, elszaladnak, kész, nem lehet rájuk számítani, és a végén alkalmassá válnak. Abszolút. A végén abszolút alkalmassá válnak. Miért? Mert Jézus megtanítja őket egészségesen viszonyulni saját magukhoz. Ha te rendben vagy, akkor tudsz segíteni másnak. Ha te nem vagy rendben, ha saját szükségleteidet nem ismered, akkor nem fogsz tudni segíteni másnak, vagy ha megpróbálod, akkor szépen ki fogsz égni. Ezt érdemes végig gondolni, és én kívánom nektek, hogy gondoljátok végig ezt így a választások előtt, és adja meg a jó Isten, hogy ez a választás, ez végül is egy jó élmény legyen, és egy előrevívő eredményes dolog legyen itt a gyülekezet életében. Amen.
Énekeljük el a 220-as számú énekünket, első, második versszakot, imádság után pedig az 5. és 6. versszakot. Tehát első, második versszak, imádság után pedig az 5. és 6. versszak.
Mi vágylak, Jézus, téged.
Imádkozzunk. Drága szerető Istenünk, köszönjük szépen neked azt, hogy te meggyógyítasz bennünket, hogy te ismered az életünk és a lelkünk indítékait, ismered a hibáinkat is, de mindig látsz bennünk lehetőséget és reményt, és köszönjük neked ezt, hogy te így tekintesz ránk reménységgel, és köszönjük Istenünk, hogy elhívtál bennünket arra, hogy másoknak segíthessünk, ad, hogy betöltsük ezt a szolgálatot egészen a te eljöveteledig. Köszönjük neked, hogy nem sokára eljössz, hogy nem sokára ez a földi történelem véget ér, és nagyon sokan fognak örvendezni abban, hogy te megszabadítod őket. Szeretnénk mi is dicsőíteni téged Jézus nevében. Amen. A századik Zsoltárt olvasom. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! Menjetek eléje vigassággal!